Hírkrónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden. Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra.
Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot.
Hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg, több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, este több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak, 27-34 fok valószínű.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában, miután hétfő éjjel Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár több kés szúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A másnapi demonstrációk résztvevői közül többen gyújtogatni kezdtek. A tömeg az észak-írországi főváros többségében bevándorlók lakta negyedeiben lakóépületeket is megtámadott. Sok házból rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat. Részletek Montán Eriktől.
Osztom a közvélemény undorát a támadás brutális jellege miatt, amely nem csak itt Észak-Írországban, hanem jóval távolabb is aggodalmat keltett. A nap folyamán folyamatosan kapcsolatban álltunk a terror elhárításnál dolgozó partnereinkkel. Jelenleg nincs olyan információnk, amely arra utalna, hogy terrorcselekményről lenne szó. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy a nyomozás még korai szakaszában jár, mondta az északi rendőrség helyettes főkapitánya. Londonban már hétfő délután migráns ellenes tüntetés kezdődött, melynek résztvevői a rendőrökkel is összetűzésbe kerültek. A leghevesebb megmozdulásokra azonban nem Angliában, hanem a történtek helyszínén Belfastban került sor. A felháborodott demonstrálók autókat és buszokat gyújtottak fel, többen össze is verekedtek az északír fővárosban. A lángoló járművek oltásához a tűzoltókra is szükség volt, akiket összesen 62 helyre hívtak ki egyetlen nap alatt. Sajtóhírek szerint még egy rendőrautót is felgyújtottak. Sötétedés után teljesen elszabadultak az indulatok. Helyszíni beszámolók szerint több házat azért gyújtottak fel a radikális tüntetők, mert fekete bőrű emberek éltek bennük. Több épületből a rendőröknek kellett kimenteniük a lakókat. Máshol több mint 100 maszkos vonult végig az utcákon, betörve az ajtókat és ablakokat, miközben azt skandálták, hogy meg fognak szabadulni a migránsoktól. A belfasti utcákat eluraló káosz miatt az északír vezetés figyelme a felkavaró késelésre gyorsan a zavargásokra váltott. Szerintem ma az a legfontosabb, hogy mindannyian nyugalomra intsük a lakosságot. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor az emberek érzéseit, akik félnek és dühösek a történtek miatt. Az én üzenetem a nyugalomról szól. Kérem, hogy ne engedjük, hogy bárki gyűlöletet és félelmet szítson. Ne engedjük, hogy arctalan emberek masírozzanak az utcákon, mondta Észak-Írország első minisztere. A szudáni késelőről azóta az is kiderült, hogy 3 éve érkezett az Egyesült Királyságba, majd gyorsan menedéket kért be Belfastban. A támadó 2028-ig kapott tartózkodási engedélyt, azonban azzal kapcsolatban továbbra is kétértelműen fogalmaznak, hogy a férfi legálisan érkezette az országba. A jobboldali reform vezetője Nigel Farage ezért édesen bírálta a kormányt és úgy fogalmazott, idézem, úgy osztjuk a tartózkodási engedélyeket, mint a cukorkát.
Iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. A Hormuzi szorosnál hétfőn zuhant le egy Apache helikopter az ománi partok közelében. Washington szerint a járművet egy iráni drón találta el, Teherán azonban állítja, hogy hétfőn nem indítottak pilóta nélküli eszközöket. Bánkata összefoglalója.
Rakétazápor zúdult szerda hajnalban 3 öbölmenti országra. Irán megtorló csapásokat indított Jordániában, Bahreinben és Kuwaitban található amerikai bázisok ellen. Teherán azután lépett akcióba, hogy az amerikai légierő és haditengerészet súlyos légitámadásokat mért iráni katonai célpontokra. Az újabb katonai összecsapást egy hétfői incidens váltotta ki. A Hormuzi szoros térségében az ománi partok közelében lezuhant az amerikai hadsereg járőr feladatot ellátó Apache helikoptere. A 2 tagú legénységet sikerült kimenteni, nem sérültek meg. Washington szerint a gépet egy iráni kamikáze drón lőtte le. Örülök, hogy a katonák biztonságban vannak. Szerintem rendkívül fontos, hogy tovább fejlesszük a drón technológiánkat, hogy meg tudjuk vívni a következő háborút, mondta Rick Scott, floridai republikánus szenátor. Teherán hivatalosan tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy aznap nem is indított pilóta nélküli repülőket a térségben. Az amerikai haderő radarjai viszont több ilyen szerkezetet is észleltek a körzetben, pontosan a helikopter katasztrófájának időpontjában. Donald Trump amerikai elnök közvetlen utasítására az Egyesült Államok központi parancsnoksága kedden azonnali önvédelmi csapásokkal válaszolt. A közösségi oldalakon közzétett bejegyzésben azt írták, az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei precíziós fegyverekkel lőttek iráni légvédelmi eszközöket, földirányító állomásokat és megfigyelő radarközpontokat a Perzsa állam partvidékén, a Hormuzi szoros közelében. Hozzátették, a 4 órán át tartó hadművelet arányos válaszult az amerikai erők és a nemzetközi kereskedelmi hajók elleni korábbi iráni agresszióra. Az iráni külügyminiszter erre úgy reagált, semmilyen támadást vagy fenyegetést nem hagynak válasz nélkül. A közösségi oldalon közölte, a Hormuzi szoros nem nemzetközi víz, hanem Irán és Omán között megosztott terület, amely több ezer mérföldre van Amerika partjaitól. Hozzátette, a térségben tartózkodó idegen erők állandó veszélynek vannak kitéve a saját emberi hibáik, egyszerű balesetek miatt, vagy azért, mert potenciális keresztűzbe kerülhetnek. A kockázat csökkentése érdekében a legjobb megoldás számukra, ha távoznak, ismertette az iráni állami televízió bemondója, a külügyminiszter X-en közzétett figyelmeztetését. Az üzenetet követően indult meg a szerda hajnali iráni légitámadás. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy hosszú hatótávolságú rakétákkal mértek csapást a jordániai Al-Azraq amerikai bázis 4 létesítményére, valamint további 21 öbölmenti célpontra. Jordánia 5 iráni rakétát lőtt le, miközben Bahreinben és Kuwaitban is működésbe léptek a légvédelmi rendszerek. A 2 hónapja kötött törékeny közel-keleti tűzszünet ezzel gyakorlatilag összeomlott.
Pakisztáni légicsapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A 2 ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
Kijevi adatok szerint az egy nap alatt bevethető orosz drón és rakéta kapacitás 2-szerese az ukránénak. Részlete Kíváncsik Attilától.
Északa 1 milliós megyeközpontok, keleten Harkív, délen Odessa voltak az orosz harci drónok főcélpontjai. Mindkét nagyvárosban több civil megsebesült, és jelentős akár az energetikai rendszerben és a lakótömbökben is. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály égett ki. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt 2-szer annyi harci repülőszerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előre törni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvényjavaslatot. A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, és bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot, és úgy fogalmazott, az uniós források hiányát egy ország fizette meg. Részletek Brieska Dánieltől.
Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtunk be a Magyarország gyűlésnek.
Jelentette ki a miniszterelnök keddeste közösségi oldalán, miután a kormány benyújtotta az országgyűlésnek azt az átfogó korrupció ellenes és átláthatósági törvényjavaslatot, amely azt szolgálja, hogy Magyarország megkapja az Európai Unió által visszatartott forrásokat. Magyar Péter hangsúlyozta, az emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós 1000 milliárdokhoz. Ehhez, mint mondta, semmi mást nem kell tenniük, mint felszámolni a korrupciót.
Az Orbán kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár. Mi ezt a vitát lezártuk. 3 hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6000 milliárd forintot hazahozzuk.
A kormányfő hangsúlyozta, a jogszabálycsomaggal visszaépítik az akadémiai szabadságot, visszaadják és megerősítik az egyetemi szenátusok jogköreit. Rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és átláthatóvá teszik a magántőke alapokat is. Magyar Péter közölte, teljesen átalakítják a vagyonnyilatkozati rendszert, aki például valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, a jövőben akár 2 év szabadságvesztésre is büntethető.
Ilyen béna kacsaként próbált kivizsgálni ügyeket, de...
Magyar Péter keddeste az ATV-ben is beszélt a törvénycsomagról, amelynek, mint mondta, egyik legfontosabb eleme az integritás hatóság megerősítése lesz. A jövőben a közbeszerzéseket és a vagyongyarapodást is szigorúan ellenőrzik.
Jóval erősebb jogkörei lesznek. Hát például a szerkesztő úr említette, hogy a családtagoknak a vagyonnyilatkozatát senki nem vizsgálta, most az integritás hatóság vizsgálhatja. Nem kerülnek nyilvánosságra, de megvizsgálhatja. Ugyanúgy megvizsgálhatja, hogy milyen forrásokból keletkezett mondjuk 47 ingatlan a Batidai kastély, meg mondjuk a divatcsarnok Lázár Jánosnál. Utána bekérheti, és hogyha nem elégedett a válaszokkal, úgy gondolja, hogy ezek nem megnyugtató válaszok, hanem valami törvénytelenség lehet, akkor egészen komoly jogkörei vannak. Kezdeményezheti országgyűlési képviselőknél, nyilván az országgyűlés, de mondjuk minisztereknél, államtitkároknál, a miniszterelnöknél az adott állami vezető elmozdítását.
Az integritás hatóság elnöke egy interjúban nemrég arról beszélt, becslése szerint a korrupció 60000 milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak az elmúlt 16 évben. Bíró Ferenc az M1-en úgy fogalmazott, az uniós források jelentős részét megkapta volna az ország, ha az Orbán kormány idején az integritás hatóság szélesebb jogköröket kap.
Arról volt, hogy a hatóság érdemben tudja ellenőrizni az Európai Unió felül érkező pénzeket. A kekvákkal kapcsolatosan az volt a kérése a bizottságnak, hogy a kekva kuratórium tagoknak a vagyonnyilatkozatát érdemben tudja ellenőrizni az integritás hatóság. Ehhez kellett volna bizonyos jogszabályokat változtatni, ezt a kormány nem tette meg, ebből következően nem jöttek EU-s pénzek.
Bíró Ferenc nem kommentelte a hatóság jogköreinek bővítéséről szóló javaslatot. Hangsúlyozta, a törvényt társadalmi egyeztetésre bocsátották, ebbe ők is bekapcsolódnak, és ezután fogalmazzák majd meg a módosító javaslataikat.
Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és hűtlenkezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indíttatású az ellene még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
Határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek az uniós migrációs paktum elutasítására a Fidesz és a KDNP.
A két ellenzéki frakció szerint a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, végrehajtása pedig sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.
A Liga szakszervezetek leköszönő elnöke szerint átgondolt és rugalmas szabályozásra van szükség a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásában.
Mészáros Melinda azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a kormány döntése értelmében a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban munkavállalók Magyarországra. Idehaza csak nem 16 ezer Fülöp-szigeteki dolgozik. Ugyanakkor a másik két országból alig érkeztek hazánkba, jegyezte meg az érdekképviselet elnöke, aki hangsúlyozta, a munkaerőpiaci folyamatokhoz igazodó előírásra van szükség, mivel évente 30-40 ezer fővel csökken az aktív munkavállalók száma Magyarországon.
A szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
A Magyar Tudományos Akadémia legfontosabb feladata az alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések támogatása lesz a jövőben, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
Posvai Mihály hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy az intézmény a korábbinál aktívabban vegyen részt a közéleti és a társadalmi kérdések tudományos megalapozásában. Az elnök fontos feladatnak nevezte még a kutatók lehetőségeinek bővítését, a finanszírozási feltételek javítását, a tudományos kapcsolatok erősítését és a Hunren kutatói hálózat átalakítását. Hozzátette, az akadémiához visszakerülő kutatóintézetek a korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének.
Már 2019-ben is azt javasolta az akadémia, hogy az akadémiának legyen egy olyan szerepe a kutatóhálózat irányításában, hogy tagokat delegál az irányító testületbe, az intézetek által használt ingatlanok felújítását, a műszerparknak a javítását, azt is az akadémia elvégzi, sőt akár az adminisztratív szervet is biztosítja, de maga az irányítás az egyre inkább önkormányzati jellegű lesz. Tehát azt, hogy a kutatóintézetek maguk választhatnak tagokat ebbe az irányító testületbe, ez máshol is így van Európában, meg a világon, hogy akkor működik jól a tudomány, hogyha így magát tudja szabályozni. Természetesen ebbe az irányító testületbe a kormánynak is van joga beleszólni, mert lehetnek olyan kérdések, amelyekben megrendelést teljesítenek ezek az intézethálózatok. És vannak olyan részeik, amelyek részt vehetnek innovációban, alkalmazott kutatásban, meg kell találni azt a formát, amiben ez érvényesülhet.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke támogatja az oktatási miniszter felvetését, amely szerint felül kellene vizsgálni a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, az esetleges változtatási terveket pedig társadalmi egyeztetésre bocsátanák.
Horváth Péter azt mondta, erre azért lenne szükség, mert az érettségi és a kompetencia felmérések eredményei alapján nem mindegyik intézmény tud megfelelő színvonalú oktatást nyújtani.
Van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek a iskolák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
Bővülhet a tankönyv kínálat, erről ír Facebook posztjában az oktatási miniszter. Lannert Judit szerint a meglévők mellett új kiadványokból, munkafüzetekből és digitális anyagokból is taníthatnának a pedagógusok a jövőben. A közmédia megkeresésére a pedagógusok szakszervezete közölte, támogatják a javaslatot. Bácskai Judit összeállítása.
Folyamatosan olvasnak már a Fekete László általános iskola elsősei, hiszen a intézményben a tanárok évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy több tantárgynál nem az ingyenes állami tankönyvekből tanítanak, hanem maguk választanak tankönyvet. Bendi Tiborné, a Fekete László általános iskola igazgatója.
Vannak olyan felső tagozatban például a történelem és a magyar nyelvtan, amelyik nem a tankönyvlistán szereplőek közül kerül kiválasztásra. A szaktanárok ezeket megbeszélik, elemzik, és a szülőkkel való megbeszélés után akkor ezeket a tankönyveket a szülők megvásárolják.
Hamarosan ez lehet majd a gyakorlat. Az új oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást, amiről nyilvános felhívást is közzétett. Lannert Judit a Facebookon arról írt, hogy a mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. Szeretné, ha a tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különféle tanulássegítő eszközöket kapnának. Az oktatási miniszter szerint az a cél, hogy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez igazodó rendszert hozzanak létre. A pedagógusok szakszervezete is támogatja a javaslatokat. Az elnök szerint az egyentankönyvek nem igazodnak a diákok egyéni igényeihez, és nem segítik például az értő olvasást. A szakszervezet ezért azt javasolja, hogy legalább 5-6 kötet közül választhassanak a tanárok, és a könyvek ne csak az átlag képességű gyerekeknek szóljanak. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Csak az alapkészségekre kellene koncentrálni legalább az első 4 osztályba, és majd csak utána a nyelvtani fogalmakkal és más egyebekkel foglalkozni, hogy egy stabil értőolvasása legyen, hogy a gyerekek pontosan rá tudjanak kérdezni témakörökre, mondatokra, elemzésekre, ugyanis majd a későbbiek folyamán ez lesz az alapja a mesterséges intelligencia alkalmazásának.
A szervezet örül annak, hogy az új kormányzat eltörölni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert az szerintük túl sok plusz terhet ró a tanárokra. A fizetésemelési javaslattal azonban elégedetlenek, ők sokkal inkább egy új bértáblát látnak szükségesnek, amely kiszámítható fizetést nyújt az asszisztenseknek, a rendszergazdáknak és az iskolatitkároknak is. A pedagógusok szakszervezete szerint a bértáblának az alapilletmény mellett garantálnia kellene a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat és a túlórák rendezését. De azt is javasolják, hogy legyen egy külön pénzügyi keret is, amelyből a tanórán kívüli foglalkozásokat fizetnék.
A köztársasági elnök eltávolítására irányuló folyamat nem állt le. A jogszabály előkészítő munka jelenleg a háttérben zajlik, mondta az ATV-ben Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor jelezte, még egyszer személyesen is egyeztetne az államfővel, mielőtt további lépések következnének. Zsolyog Tamás közben politikai nyomásnak nevezte és visszautasította, hogy lemondjon, és a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Jó Csaba összeállítása.
Ez nem én döntöttem el, hát erre adtak felhatalmazást a magyar emberek.
Indokolta meg a köztársasági elnök és több más közjogi méltóság elmozdítására irányuló kezdeményezését az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, Súlyog Tamás elmozdítási folyamata nem állt meg, csupán vannak nem látható jogszabály előkészítési szakaszai az ügynek. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás hallgatása, mulasztásai és döntései megtépázták a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Személye szerinte nem fejezi ki a nemzetegységét.
Én még egyszer meg fogom keresni az elnök urat, és meg fogom kérni, hogy négy szem közt üljünk le. Szerintem nincs szükség különböző ilyen fegyverhordozókra, vagy felesleges szereplőkre, és fogok vele még egyszer beszélni. Lehet, hogy újdonságot is tudok neki mondani, és nagyon remélem, hogy meg tudunk állapodni, de ha nem, akkor úgy fogunk eljárni rövidesen. Tehát a folyamat egyáltalán nem állt meg. Csak nyilván a folyamatoknak vannak látható részei, és jogalkotás vagy jogszabály előkészítési részei.
Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le.
Aber in einem Fall kann der ungarische Präsident der Republik bestimmt.
Abban az esetben, hogyha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki.
Ez pedig már a köztársasági elnök mondta a svájci Weltwochének adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, az alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását, majd leszögezte, a magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, több alkalommal és konzekvensen kizárólag politikai indokkal.
És ez már nem csak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent.
Und das bedeutet eine Gefahr nicht nur für die verfassungsmäßige Ordnung,
a jogállamra is fenyegetés.
Gesamte demokratische Ordnung für den Rechtsstaat.
Mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat.
A köztársasági elnök arra is kitért, a kialakult alkotmányos vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Elmondása szerint a testület visszaigazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a helyzet rendezését.
Köszönjük!
Magyar Péter már a választások éjszakáján.
Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy haladéktalanul kérjem fel, mint a győztes párt listavezetőjét kormányalakításra, azt követően pedig távozzon a hivatalából.
Az országgyűlés alakuló ülésén.
Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
És legutóbb múlt hétfőn a Sándor palotában tett látogatásakor is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt.
Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
A miniszterelnök többször megismételte, mivel az államfő nem mond le önként, haladéktalanul megkezdi az eltávolításához szükséges eljárásokat.
Tartson ki, elnök úr!
A köztársasági elnök mellett egyébként vasárnap több száz fő szimpátia tüntetést szerveztek a Sándor palotánál.
Két hét alatt több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia a Védvonalnak, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Havasi Bertalan szerint az esetek jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Hozzátette, az Országos Jogsegélyszolgálat szervezeti háttere már felépült és személyesen is elérhető.
Fél egy lesz 5 perc múlva. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy iráni célpontok ellen hajtott végre támadást az amerikai haderő, válaszul egy amerikai katonai helikopter elleni dróncsapásra. Szó volt arról, hogy benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot. A miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte a javaslatot. És hamarosan beszámolunk arról, hogy hajnalban kigyulladt egy élelmiszer feldolgozó üzem Nyírbátorban, senki nem sérült meg. Több mint 70 a közelben lakó embernek azonban el kellett hagynia otthonát.
Déli krónika.
A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat, hogy megjelent az afrikai sertéspest is a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, a fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az exportkorlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
Több száz büfé kocsit és food truckot vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök számos esetben találtak hiányosságot, legtöbbször a higiéniai és a dokumentációs területen. A kiszabott bírságok összege meghaladta 17 millió forintot, azonban szabálysértés miatt egyetlen vendéglátóhelyet sem kellett bezárni. Részletek Zilai Zsuzsannától.
Az NKFH, illetve a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok mozgó vendéglátó egységeket, büfékocsikat, foodtruckokat, illetve a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működését ellenőrizte, elsősorban higiéniai és élelmiszerbiztonsági szempontból. Az ellenőrzés célja elsődlegesen az volt, hogy a fogyasztók biztonságban tudják az ott megtalálható élelmiszereket vásárolni.
Számolt be a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eitmann Norbert a Kossuth Rádiónak elmondta, több mint 400 vendéglátó egységet ellenőriztek, és az előző évekhez hasonlóan most is a higiéniai előírások megsértése volt a leggyakoribb probléma. 43 esetben találtak szabálytalanságot, de idén egyetlen helyet sem kellett emiatt bezárni. Hozzátette, a szakemberek vizsgálták a fogyaszthatósági és a minőség megőrzési idők betartását is.
Szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, ezt jelenti a fogyaszthatóság és a minőség megőrzési idők betartására vonatkozó kötelezettség nem megfelelő alkalmazása. Ez azért fontos, mert ha lejár a minőség megőrzés vagy a fogyaszthatóság az adott terméknek, akkor az okozhat élelmiszerbiztonsági kockázatot a fogyasztókra nézve. Ezekben az esetekben természetesen az élelmiszereket levetették a kollégák a polcra, azok már nem elérhetőek a vásárlók számára.
Eitmann Norbert hangsúlyozta, az úgynevezett mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre nő, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények környezetében, ezért fontos a rendszeres ellenőrzésük. Mint mondta, így garantálható leginkább, hogy a fogyasztók biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.
Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból.
A fiatal sportolók egészségért fogott össze a Betesda Gyermekkórház és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia. A partnerség lényege, hogy sérülés esetén a sportolók minél előbb megkapják a szükséges ellátást, így segítve a gyors és biztonságos felépülést. Harcsás Gergely összeállítása.
Gyermek és serdülőkorú sportolóknak nyújt teljes körű ellátást a Betesda Gyermekkórház sportegészségügyi központja. A tavaly ősszel megnyílt centrumot azzal a céllal hozták létre, hogy az utánpótlás nevelő egyesületeknek jól szervezett és magas színvonalú egészségügyi hátteret biztosítsanak. A központban eddig 2600 gyermeket kezeltek, közölte a Betesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóhelyettese. Hajnás József a közmédiában elmondta, az ellátás a diagnosztikára, a rehabilitációra, a dietetikai tanácsadásra és a pszichológiai támogatásra is kiterjed.
Nem csak a környezet megnyugtató, hanem azok a munkatársak is, akik ezt a magas szintű szakmai munkát végzik a mindennapokban, és különösen a versenysport, az a gyermekekre egy fokozott pszichés terhelést tesz, és ebben is igyekszünk segíteni, így közösen összefogva egy egészséges sportoló nemzetet tudunk létrehozni.
A Kozma István Magyar Birkózó Akadémián több mint 110 fiatal sportol, többségük 18 éven aluli. Erről már Lőrinc Tamás szakmai igazgató beszélt. Az olimpiai világ és Európa bajnok birkózó elmondta, az akadémisták jellemzően váll vagy térdsérülés miatt szorulnak ellátásra. Hozzátette, a partnerség nagyban segíti a gyors felépülést.
Kitöltünk egy űrlapot, ahogy beérkezik hozzájuk az adat, hogy mi a probléma, és nagyon rövid idő alatt kapunk erre egy időpontot, amikor tudjuk vinni a sportolókat. Ezzel azért nagyon lerövidül az az idő, amit azzal veszítettünk a korábbi időszakokba, amíg vártunk egy-egy időpontra, vagy vártunk egy-egy kezelésbe. Ugye a sportban az idő az egy nagyon fontos dolog, hogy minél kevesebb nap, kevesebb óra számuljon el edzés nélkül, úgyhogy számunkra ez az együttműködés óriási segítséget ad abban, hogy minél gyorsabban el tudjuk látni a gyerekeket.
Lőrinc Tamás hangsúlyozta azt is, hogy szeretnék tudatosságra nevelni a jövő élsportolóit. Mint mondta, a Kimbában ezért prevenciós programot indítottak, amelynek eredményeként csökkent a sérülések száma.
Kigyulladt hajnalban egy élelmiszerfeldolgozó üzem, Nyírbátorban, senki nem sérült meg. A több 10 000 négyzetméteres épület együttes azonban szinte teljesen leégett. Részletek Kovács Mártontól.
Teljes terjedelmében égett az épület, a legmagasabb riasztási fokozat mellett érkeztek a helyszínre a térség tűzoltói.
Feltehetően egy elektromos vezeték meghibásodása okozhatta azt a tüzet, amelyben leégett a Transit Food húsipari vállalat nyírbátori üzeme. A lángok hajnalban az egyik csarnokban törtek fel, a tűz gyorsan terjedt és több 10 000 négyzetméteren égett, mondta a Krónikának a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Rutkai Dér Vivien hozzátette, több környékbeli tűzoltóság, valamint egy helyi cég segítségével tudták körülhatárolni a tüzet, amelyet azonban még nem oltottak el teljesen.
Ez egy gyárnak a csarnok épülete, különböző lemezborítás, de ugye a belső rendszerek, szigetelő anyagok és a bent lévő berendezések is vissza-vissza gyulladhatnak, tehát azért hatalmas és elhúzódó munkálatok lesznek még Nyírbátorban. A katasztrófavédelmi mobillabor méréseket végez a helyszínen. Üzemen belüli mérések mutattak ki veszélyes értékeket. Üzemen kívül lakott területen azonban egészségügyi határértéket meghaladó értékek nem voltak.
A gyár a város szélén lakott területen fekszik, ezért elővigyázatosságból annak 600 méteres körzetében kitelepítették az ott élőket, összesen 71 embert. Voltak, akiket a polgármesteri hivatalban helyeztek el, mondta a település vezetője. Máté Antal hozzátette, az élelmiszerfeldolgozó több száz helyi és környékbeli embernek adott munkát.
A gyár tulajdonosaival, vezetőivel már megkezdtük az együttműködést, az egyeztetést, hogy hogyan tudjuk ezeknek az embereknek nyilván most egy rövid idei szabadság után majd a munkát biztosítani. Ebben a cég elkötelezett, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberek munkahelye ilyen módon nincsen veszélyben. A kormányzattal is már felvettük a kapcsolatot, és folyik az egyeztetés, hogy tudnak ők segíteni abban, hogy minél hamarabb rövid távon is megnyugtató legyen a helyzet, és hosszú távon pedig ezt a káreseményt meg tudjuk szüntetni, és a termelést vissza tudjuk állítani.
A frisshír.hu portál információi szerint hajnalban 28 ember, karbantartók és a takarító személyzet tartózkodott az épületben. Senki nem sérült meg, mindannyian időben elhagyták a helyszínt.
A Fülöp-szigeteken két nappal az ország történetének egyik legnagyobb földrengése után is eltűntek után kutatnak. A 7,8-es erősségű földmozgást számos utórengés követte, emiatt a szakemberek is folyamatos veszélyben vannak. A katasztrófában 45 ember meghalt, további mintegy 500 pedig megsérült. Kanalas Lili beszámolója.
A térséget még hétfőn rázta meg egy erős 7,8-es földmozgás, amelyet több száz utórengés követett. Egy összeomlott üzletközpontnál még szerdán is fel kellett függeszteni a mentést egy időre, mivel újból megmozdult a kutatómentők lába alatt a talaj. A sorozatos földrengésekben mintegy 500 ember sérült meg, a hatóságok emellett több holttestet is találtak a romok között, sokakat pedig még mindig keresnek. Az első katasztrófa a forgalmas reggeli órákban történt, amikor az emberek többsége munkába vagy iskolába ment. Az unokahúgom mondta ki először, hogy földrengés van. Rövid ideig csak egy helyben álltunk, hát ha véget ér, de a rázkódás folytatódott, sőt hirtelen erősödött is. Kisebb törmelékdarabok kezdtek hullani a mennyezetről. Ekkor megragadtam az unokahúgom karját, és kirohantunk az utcára. A földrengések miatt több száz család maradt fedél nélkül Mindanao szigetén. Néhány településen ivóvíz és élelem sincs. A menekülők és a mentőcsapatok mozgását pedig nehezíti, hogy a katasztrófa az utakat is megrongálta. még egy kis mennyiségű segély sem érkezett hozzánk. Azt mondták, hogy az itteni utak súlyosan megrongálódtak, talán ezért nem tudnak eljutni hozzánk a szállítmányok az utak állapota miatt. Panaszkodott egy férfi. A Fülöp-szigetek parti őrsége csónakokon visz segít a külvilágtól elzárt településekre. Csak nem 1200 doboznyi ellátmányt, több mint 200 liter ivóvizet és mintegy 100 sátrat osztottak már szét a bajba jutott családok között.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest irányába új terelést építenek ki, ezért a 73-as és a 71-es kilométer között a forgalom csak a leállósávon halad. Ma is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, aki személyautóval Budapestig közlekedik, érdemesebb lehet az átterelt belső sávot használnia. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 17-es kilométernél munkavégzés miatt a belső sávot lezárták, Török-Bálint térségében torlódik a forgalom. Az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Milyen lesz az idő a hét közepén, a nyárias meleg után a hidegfront milyen változásokat okoz? Förhéz Adriánt kérdezem.
A hullámzó hidegfront rendkívül mozgalmas időjárást okoz a következő 24 órában. Több ponton megdördelhet az ég, a Dunántúl nagy részén villámfényes éjszaka vár ránk. Délután az erőteljes gomoly felhőképződés mellett elszórtan pattanhatnak ki záporok, főként az északi középhegység térségében. Késő délutántól nyugat felől megvastagodik a felhőzet. Kora estétől egy újabb csapadékzóna éri el az országot. A Dunántúlon egyre több felé várható esőzápor, sőt zivatarokhoz kötődő veszélyes jelenségek is előfordulhatnak, felhőszakadás, jégeső és szélvihar. Késő estétől a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A hevesebb cellák várhatóan a Dunántúlt érintik. Ott lokálisan jelentős, akár 40-50 mm-nyi csapadék is összegyűlhet. Ma még kitart a meleg idő, az ország döntő részén 26 és 34 fok között ingadoznak a csúcsértékek. Az Alpok alján ennél frissebb a levegő. Holnapra keletebbre is megérkezik a lehűlés, átlagosan 5-6 fokkal esik vissza a hőmérséklet. A hajnali 10-19 fokról délutára 20 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap reggelig még sok helyen számíthatunk csapadékra, majd délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, és ezáltal a csapadékhajlam is. Az előttünk álló hétvégén mérsékelten meleg időre van kilátás, sok-sok ragyogó, szikrázó napsütéssel, de délutánonként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Így pénteken, szombaton, főként északon, vasárnap nyugaton és délnyugaton számíthatunk további zápor.